Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Most hétvégén Veszprémben a Művészetek Házában jártam, a Csikász Galériában, ahol Hegyeshalmi Lászlóval, a Művészetek Házának igazgatójával, aki egyébként festő és grafikus, folytattam beszélgetést. Az első kérdésem úgy hangzott, hogy mi látható, milyen izgalmas, érdekes problémákat vetnek fel ezek a kiállításon látható művek?
A vasgyűjteményre jellemző, hogy látható az állandó kiállítás, és párhuzamosan mindig egy időszaki kiállítás. A jelenlegi kiállítás, ami július 20-án nyílt, Ulrich Erben, Düsseldorfban élő festőművész, geometrikus szemléletű művész munkásságát mutatja be, hiszen neki egyéni kiállítása Magyarországon még nem volt. Ugyan a Szépművészeti Múzeumban látható korai munkáiból egy fontos munka, amely szerepelt a korai kasszali dokumenták egyikén. A másik fontos, amit a művészről el kell mondani, hogy erős olasz kötődései vannak. Fiatal korában tanult és élt Olaszországban, és most pedig Baggio régióban van egy kis háza és műterme, és évente 2-3 hónapot ott is eltölt. Ez azért érdekes és azért fontos, mert a festészetén látszik ez a kettős hatás, ez az észak-rajnai és a dél-olasz hatás a színvilágában, a szemléletében, azt, hogy a geometrikus műveket, szigorú geometriát és sokkal oldottabban használja, és intenzívebb a színhasználata, mint általában a geometrikus, konkrét szemléletű művészeké.
Most éppen mit láthat a közönség? Melyik művét?
Melyik műveit?
30 művét állítottuk ki. Ebben vannak korai alkotásai, tehát a 70-es évek elejéről származó munkái, amelyek minimalista szemléletűek, tehát nagyon pici kontraszttal eltérően szinte fehér alapon fehér munkák, és eljutunk egészen a napjainkban született La Mura című nagyméretű 8 méterszer 1 méteres alkotás, amely, ha le kéne írni a rádióhallgatóknak, akkor azt lehetne mondani, hogy színes négyzetek, színes ablakok a világra, és ennek egy ilyen nagyon szép ritmusa van. Azt gondolom, hogy kortárs zeneszerzők ebből egy nagyon izgalmas kottát is tudnának írni, vagy le is lehetne játszani ezt a munkát, rám ilyen hatással volt. Illetve az elmúlt egy-két évben készült nagyon izgalmas munkák, amelyek visszautalnak a korábbi évek Erben alkotásaira, geometrikus alapformákat használ, nagyon egyszerű formákat, téglalapokat, négyzeteket, de ezek mégis tereket idéznek fel számunkra, sőt, azt kell mondani, hogy tájakat, és ő ezt folyamatosan mondja is, hogy neki mindig kiinduló pontja, a festészetének kiinduló pontja a konkrét látvány, leginkább a német és az olasz tájak, és ezeket egyszerűsíti és írja át a saját nyelvére, és ebből lesz egy úgynevezett geometrikus kép, de ettől a szótól ne féljenek a nézők, mert hogyha látványörömben szeretnének részesülni, és szeretik a színeket, akkor itt sok élményben lesz részük, ha eljönnek a Modern Képtár Vas László gyűjteménybe, és megnézik Ulrich Erben kiállítását.
Ulrich Erben hol alkotta ezt a művét? Olaszországban vagy Németországban?
Ez nagyon érdekes, ez egy vándormunka. A hordozó alapja papír, több rétegű papír, amit ő maga ragasztott, montírozott össze. A düsseldorfi műteremben kezdte el ezt a munkát festeni, de mivel folyamatosan dolgozott rajta, ezért elvitte Olaszországba. Ez viszonylag könnyen szállítható, mert összetekercselhető, és ez egy izgalmas és személyes adalék. ő maga hozta el, most Olaszországból repülővel jött hozzánk Rómából, és ő maga hozta el a repülőn ezt a munkáját, mert még dolgozott rajta Olaszországban, és ő maga szerelte fel a falra, személyesen rakta föl a képet, megmutatta nekünk, hogy ő hogy gondolja, ismerte a galéria terét fotókról, rajzokról, és megtervezte ezeket a képeket Alexander Tolnaival, a kiállítás kurátorával együtt. És hát nagy hatású ez a munka, azt kell mondanom, ebben a viszonylag kicsinek tűnő térben nagyon-nagyon intenzív festészeti élményhez juttat mindannyiunkat.
Hogy viszonyul korábbi műveihez? Vannak olyan alkotók, akik, amikor előveszik régebbi műveiket, régebbi alkotásaikat, akkor alakítanak rajta, mert a jelenlegi világképük, művészeti szemléletük mást kíván, mint amilyent mondjuk 20 évvel korábban. Ő hozzányúl korábbi műveihez?
Korábbi munkáihoz nem nyúl hozzá. Van egy-két ilyen munkája, mint elmeséltem, mint ez a Lamura, amit folyamatosan építget, fejleszt, korábbi munkáihoz nem. Beszélgetésünk során annyit mondott, hogy a fiatalabb kori szigorú geometriától ő már egy kicsit eltávolodott, azt maga számára merevnek tartja, túlságosan beskatujázná, és egy ilyen idősebb kori felszabadult testészet, amit ma nagy örömmel és szívesen csinál. Az idősebb korit ezért mondom, hogy mivel ő 73 éves, tehát festőnek fiatal, de egy ilyen szabad játékos, mint ahogy általában a nagymesterek érett korukban már ilyen gyermeki szabadsággal képesek alkotni. És ez nagy öröm a képek készítésénél, és nagy öröm a befogadónak, a látogatónak is ezeket a munkákat nézni.
Ennek a nagyműnek a megalkotásakor kezdettől fogva volt elképzelése az egész kompozícióra vonatkozólag, vagy színválasztásra esetleg, vagy fokozatosan alakult ki?
Volt egy kiinduló pontja, mutatott nekem néhány fényképet az alkotói módszeréről, tehát kis tenyérnyi vagy írógéplap méretű vázlatokon kezdi a képi gondolkodást, alakítást, és mire eljut mondjuk egy ilyen nagyméretű munkának a kivitelezéséhez, nyilván van egy koncepció, de mint az igazi mestereknél a kép kezdi el alakítani a festőjét, tehát hiába van a fejünkben egy nagyon konkrét elképzelés a munkáról, a végeredmény 100%-ban én azt gondolom soha nem az, mint amit azt mondjuk, hogy így gondoltam, vagy egy ilyen kompozíciót szerettem volna. Főleg egy ilyen nagyméretű és változatos játékos munkánál.
Mennyire dolgozik megrendelésre, és úgy, hogy fejében megszületik a mű, és a sorsa megkérdéses?
Kiállítások határozzák meg a Kainak történetét, de képciklusokban, periódusokban gondolkodik, és azt gondolom, hogy a képek eladása vagy megvásárlása egy galériás történet. Tehát nem megrendelésre olyan értelemben dolgozik, hogy voltak és vannak jelenleg is nagy köztéri, közösségi terekbe készült munkái. Düsseldorfi Egyetemen és sok más helyen is láthatók ezek nagyméretű munkák. Nyilván, hogy ezek megbízások, megrendelések, pályázatok, de a napi gyakorlatban egyrészt folyamatosan dolgozik, ahogy elmeséltem, másrészt pedig a munkák készülésének ritmusát a kiállítási felkérések szabályozzák.
A kiállítás meddig lesz látható?
Ez a kiállítás október 19-ig látható, tehát aki elszánja magát, még nem késett el, és időben ide tud érni Veszprémbe.
Van egyébként olyan műve is, ami itt marad, vagy nem lehet itt a későbbiek során már érben művet látni?
Azt gondolom, hogy marad itt Magyarországon munkája. Úgy tudom, hogy több gyűjtő is tárgyalásban van képek vásárlásáról, és nagy valószínűség az, hogy a vasgyűjteményben is marad munkája, ami később is látható lesz itt.
Ha már a vasgyűjteménynél tartunk, hogyan alakult ki ez a gyűjtemény, mi került a galéria birtokába?
Maga a vasgyűjtemény az a 70-es években kezdett el épülni, és a mai napig épül ez a történet. A művekre, a gyűjteményre jellemző, hogy ez egy konstruktív, geometrikus, konkrét szemléletű műveket tartalmaz, kezdetben elsősorban magyar művészek munkái kerültek a gyűjteménybe, de a 90-es évek közepétől, végétől egyre erősebbé vált a nemzetközi tendenciák bekerülése, nemzetközi irányzatok megszerzése, illetve hát külföldi mesterek, külföldi művészek munkáinak a megvásárlása, és ezzel bővült, gazdagodott a gyűjtemény. Ma már Európa szerte, sőt Európán túl is ismert ez a gyűjtemény, jelentős katalógusokba, kiállítási ajánlókba ismertetik a Vas László gyűjteményt. A konstrukció pedig az, hogy Veszprém városa a Művészetek házán keresztül működteti a modern képtár Vas László gyűjteményt, a művek pedig Vas László tulajdonában és letétben láthatók Veszprémben. Az állandó gyűjteményt is 2-3 évente megújítjuk, kicseréljük a műveket, hiszen a gyűjteménynek egy kis szelete látható, többi pedig raktárban van.
Most milyen szempontok szerint történt a válogatás?
Ugye az utolsó jelentős nagy válogatás az a Svájc konkrét, tehát a svájci geometrikus konkrét művészetet bemutató kiállítás volt. Utána jött egy úgynevezett rekonstrukció című állandó gyűjteményi kiállítás, és megpróbáltuk a hangsúlyokat az új művekre helyezni, tehát azokra a munkákra, amelyek frissen kerültek a gyűjteménybe, például Ellen Charlton ritmművész munkái, és e köré szerveződik a gyűjtemény, tehát német, francia, olasz, angol művészek munkái adják a hangsúlyt, és emellett persze természetesen a magyar geometrikus művészek munkáit mutatjuk be.
Ezek között található Pán Márta egy nagyon szép alkotása is. Őróla mit fontos tudni, illetőleg személyében hogyan kapcsolódik a galériához?
Pán Márta az egyik legjelentősebb 20. századi magyar szobrász, aki ugye életművét Párizsban alkotta meg, de Európában és a tengeren túl is, Japánban rendkívül népszerű, nagyméretű köztéri munkái vannak, és egészen a haláláig rendkívül aktív volt, és nagyon, nagyon fontos műveket hozott létre. Vas László személyesen ismerte őt, a gyűjteménybe is kerültek munkái korábban, és amikor elhatározódott az, hogy a Vas gyűjtemény Veszprémben otthont kap, az építészeti tervezést Vas László kívánta irányítani, mert olyan módon, hogy kiválasztani a tervezőt, így sikerült a kiváló Turányi Gábort megnyerni ennek az épület együttesnek a tervezésére, és ahogy alakult a külső és a belső tér, látszott, hogy egy fontos mű után kiállt ez a nagyon szép mediterrán hangulatú udvar, és Pán Mártát kérte fel Vas László egy munka megtervezésére, és ez jelenleg is látható itt a Vas gyűjtemény udvarán, ami az egyik büszkeségünk, hiszen nem sok Pán Márta munka látható Magyarországon köztéren sajnos.
A kiállításon vannak nagyon érdekes, izgalmas munkák. Milyen tendenciák érvényesülnek ezeken a geometrikus stíluson belül?
A gyűjtemény köztudottan 1945 után született munkákat tartalmaz. Vas László szokta mondani, hogy ő visszafelé nem gyűjt, hanem kortársakat igyekszik gyűjteni. A gyűjteményben szereplő legtöbb művészt személyesen is ismeri, személyes kapcsolatban is van vele. Ezen belül izgalmas, mert a 60-as évek úgynevezett optikai, geometrikus művészete is szerepel, Ludwig Wilding vagy Adolf Luther munkáira gondolhatunk itt, de egészen a, mondjuk azt, hogy a monokrom festészetnek a legkülönbözőbb irányzatai, hogy a magyarok közül Gál András, a amerikaiak közül például az egyik legjelentősebb Joseph Marioni vagy Marsa Hafif munkái is szerepelnek a gyűjteményben, de a nagyon jelentős svájci geometrikus művészet Max Bill-től a fiatalabb generációig Rita Ernstig tartalmaz munkáit, de ehhez kapcsolódik például Konok Tamás, aki Párizsban és Zürichben is hosszú időn keresztül, tehát erős a kapcsolata mondjuk a svájci és a francia geometrikus művészettel. Tehát van az egészen monokróm, egyszínű vonal, és vannak nagyon izgalmas, új színes tendenciák, például az már említett Rita Ernst, vagy Glatfelder festészete.
Most egy kis szünet következik, majd folytatjuk beszélgetésünket. I got something for you. Set it on fire, fire, fire. Let's burn this club down. Let's go. Set it on fire, fire, fire. Let's burn this club upside down. Let's go. Set it on fire, fire, fire. Let's burn this club down. Let's go. Set it on fire, fire, fire. Let's burn this club upside down. Let's go. Now shake it back to old school. Bring it up to new. I feel this beat makes me so goofy. It's something cool. Moving out your body, you dance so nasty, girl. So all the women in the club, raise your hands to the roof. I said, touch it, till we bring it all down. Now all the guys in the club, scream as loud as you do. I said, bring it, till we burn the roof down. Set it on fire. Kedves hallgatóink, Hegyes Halmi László, a Veszprémi Művészetek Háza igazgatójával folytatott beszélgetésnek a következő része következik, ahol is az első kérdésem az volt, hogy hogyan jött létre a Művészetek Háza, és milyen egységekre oszlik.
A Művészetek Háza Veszprémben 1993-ban alakult, Veszprém város önkormányzata alapította, és a mai napig is az önkormányzat intézményeként, kortárs művészeti intézményeként, kortárs kultúrával foglalkozó intézetek működik. A rendszerváltozás környékén ugye a kulturális struktúra is átalakult, mint ugyan hasonlóan a gazdaságihoz. A korábban létező művelődési központ szinte mint egyetlen kulturális intézmény, bár akkor is létezett már egy ifjúsági ház is. Átrendeződött ez a struktúra, és így alakult meg 93-ban a Művészetek Háza. Kezdetben nem olyan infrastruktúrával, mint ami ma 20 évvel később látható, ez egy folyamatos és fokozatos építkezésnek az eredménye. Nagyon erős hangsúlyai vannak a Művészetek Háza tevékenységében a vizuális művészeteknek, a vizuális kultúrának általában. A hagyományos művészeti ágaktól festészet, szobrászat, grafika egészen a legújabb, legfrissebb médiumokig igyekszünk bemutatni a születő műveket, médiaművészet. 2005 óta ilyen kiállítást rendszeresen csinálunk, sőt, ehhez fesztivált, konferenciát is rendezünk, ez a DARCA, Digitális Művészet Fesztiválja. Ugyanilyen fontos a kortárs irodalom jelenléte, hiszen a Művészetek Háza folyóirat és könyvkiadóként is működik. Kezdetben volt a Vár utca 17 folyóirat, majd 2000-től ez Vár utca műhelyként jelenik meg. Hazai és nemzetközi vonatkozásokat egyaránt bemutat. 2003 óta tartozik a Művészetek Házához a Modern Képtár Vas László gyűjtemény. Három épület átépítéséből és felújításából jött létre. Ezt követte 2006-ban szintén egy nagy vállalkozása a városnak és a Művészetek Házának, ami egy Európai Uniós projekt, a regionális operatív program keretében felújított Dubnicai palota, amelyben a László Károly gyűjtemény képzőművészeti anyagának egy része került elhelyezésre. László Károly Bázelben élő műgyűjtő, az ő gyűjteménye elég ismert Magyarországon. 1996-ban volt egy nagy, több ezer művet bemutató kiállítása a műcsarnok összes termeiben. Aztán sokat hányódott ez a gyűjtemény sorsa, nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Kisceli Múzeumban volt a képzőművészeti gyűjteményből egy jelentős letét, és hát mi léptünk, Veszprém lépett, és 2006 augusztusában megnyílt a felújított ház a gyűjteménnyel, ez is látogatható. időszaki kiállításokat rendezünk a Csikász Galériában, amely nevét egy korszakos jelentőségű Veszprémben született szobrászról, a sajnos fiatalon, 30 éves korában meghalt Csikász Imréről kapta, akinek sajnos azt gondolom, hogy az életműve még nem eléggé ismert, pedig a századfordulós szecessziótól is megérintett szobrászata nagyon jelentős a magyar szobrászat történetében. De ugyanígy a Dubnicai palotában működik a Várgaléria, amely szintén időszaki kiállításoknak ad otthont, és ugye említettem azt, hogy a vasgyűjteményben is évente van 3-4 időszaki kiállítás, amely magyar és nemzetközi vonatkozású egyaránt.
Hányan dolgoznak a házban? Hogyan oszlik meg a munka?
Összesen 20-an működtetjük ezt az intézményt, ebben mindenki beleszámít, a takarítónőktől az igazgatóig, 6 szakmai munkatárssal dolgozom, van ugye, aki a képzőművészet feladatokért, kiállításokért felel, van irodalmi referens, igazgatóhelyettes kollégám, aki a könyvkiadással, irodalommal, irodalmi rendezvényekkel foglalkozik, művészetpedagógiával, múzeumpedagógiával foglalkozó munkatársam. Van egy munkatársam, aki a László Károly gyűjteményt működteti, az ottani kiállításokat, programokat szervezi, és van egy szakmai munkatársam, aki marketinggel, az intézmény reklámjával, marketing feladataival foglalkozik.
A város életében milyen formában vesz részt a Művészetek Háza? Mennyire szívesen jönnek ide a veszprémiek? Milyen alkalmak, rendezvények a leginkább látogatottak?
Ha egy szóval jellemezni kellene, akkor az a kortárs kultúra, amiben persze mondjuk azt, hogy a hagyományok ápolása is benne van, hiszen a Kogar gyűjteménnyel együtt 2006-ban itt mutattuk be azt a Remek Művek című kiállítást, ami aztán igazi nagy sikert, amit később a Nemzeti Múzeumban ért el, de nagyon jelentős volt a látogatottsága is itt is. Tehát visszanyúlunk a tradíciókhoz, hiszen például a László Károly gyűjtemény darabjai mondjuk az 1900-as évektől az 1970-es évekig tartalmaznak remek műveket, tehát a klasszikus modern alkotásokat is bemutatjuk a kortárs művészeten kívül. Vannak ugye Veszprémben fontos fesztiválok, ilyen a Gizella nap, ilyen a Veszprém Fest korábbi nevén, a veszprémi ünnepi játékok, a már határokon túl is ismert Prémium zenei fesztivál, utcazene fesztivál, kezdete óta részt veszünk a Múzeumok Éjszakája programban. Tehát ezek az alkalmak azok, amikor nagyon sok látogató fordul meg egyszerre a házban, de rendszeres kapcsolatokat alakítottunk ki a városban lévő iskolákkal. Igyekszünk ezt még szorosabbá tenni az egyetemmel is, de kitekintünk az egész megye területére, és fontosnak tartjuk azt, hogy minél többen látogassák az intézményt, és kiemelt célunk a fiatal korosztály megszólítása, mert az a tapasztalat, aki egyszer megfordul itt egy kiállításon, egy tárlatvezetésen, egy múzeumpedagógiai foglalkozáson, ők visszatérnek, ezek a fiatalok, sőt, nagyon gyakori az, hogy a fiatal generáció hozza el a szüleit, nagyszüleit megmutatni, hogy milyen érdekes helyen jártunk, és milyen izgalmas dolgok láthatók. Igen, azt szoktuk mondani, hogy természetesen elsősorban a veszprémiekért vagyunk, hiszen ez egy fantasztikus előny, hogy nem kell elutazni más városba, vagy akár külföldre, hogy nagyon fontos, és nagyon érdekes, és nagyon izgalmas élményben legyen részünk. Akár vizuális értelemben, akár zenei értelemben, akár irodalmi területen.
A múzeumi foglalkozások kapcsán milyen visszajelzések érkeztek, mik azok a tevékenységi formák, vagy esetleg módszerek, amelyek leginkább felkeltik a fiatalok érdeklődését?
A múzeumpedagógia egész Európában mondjuk azt, hogy a virágkorát éli. nem mai találmány, korábban is csinálták, máshol is esetleg máshogy nevezték el, de ma egyrészt nagy támogatottságnak örvend ez a szakma, egyre megalapozottabb az egész elmélete és a gyakorlata. Másrészt nagyon komoly pályázatokon lehet indulni. A mi intézményünk is minden ilyen pályázati lehetőséget megpróbál kihasználni, hogy minél több ember tudjunk ebbe a foglalkozássorozatba bevonni, másrészt minél több eszközhöz, anyaghoz tudjunk hozzájutni, mert hogy lehet nagyon olcsó múzeumpedagógiai foglalkozásokat csinálni, de anyagi értelemben, kevés anyag felhasználásával, de lehet nagyon izgalmas dolgokat, amihez már több és jobb minőségű anyagra van szükség. Amit összefoglalóan lehetne mondani az, hogy az alkotás élményét semmi nem helyettesíti. Élményszerű lehet a befogadás úgy, hogy beszélgetünk a művekről, általában egyébként a foglalkozások így is indulnak, de az igazi élmény az a kisgyerekektől a felnőttekig mindig az alkotás. Tehát egy személyesen létrehozok valamit, és rájövök, hogy ez milyen fantasztikus jó dolog, és akkor más fénybe kerül az a mondat, amikor belép a néző első alkalommal, Jézus Mária, ez micsoda, hát ilyet én is tudok. Csak az a baj, hogy ha nincs múzeumpedagógiai foglalkozás, ezt nagyon kevesen próbálják ki, ezt az én is tudokot. A múzeumpedagógiai foglalkozáson kipróbálják ezt, és rájönnek, hogy ez milyen jó dolog, és milyen izgalmas dolog.
Hallottam egy foglalkozásról, Fehéren fehérrel, aminek nagyon nagy sikere volt. Honnan jött az ötlet, mi volt a lényege?
A foglalkozásoknak mindig kiinduló pontja vagy egy aktuális kiállítás, vagy valamelyik gyűjteményrész, vagy akár nagyon gyakran egy-egy műalkotás, egy-egy mű. És ezt járják körül a foglalkozások különböző módon. És ugye a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak a célja nyilvánvalóan elsősorban nem az, hogy aki elmegy innen, az hogyan lesz képzőművész, hanem hogyan tud közeledni egy műhöz, és hogyan tud kapcsolódni általában az élethez. Mi köze egy műalkotásnak a saját életéhez? Tehát azt kell mondani, hogy ez az asszociatív gondolkodás. És egy műtől nagyon messzire el lehet jutni történeti értelemben, hiszen én is szoktam mondani tanár kollégáknak, hogy a kiállítások azok nem csak a vizuális kultúrával foglalkozó kollégák számára izgalmasak, hanem ugyanúgy izgalmasak a történelem, a fizika, az irodalom, és sorolhatnánk a disziplinákat mindenki számára. Tehát lehetne találni fogódzókat, hiszen ezek a művek nem az időtlen térben lebegnek, hanem valamikor megszülettek, arra a korszakra egy csomó dolog jellemző, gondolkodásban, filozófiában, tudományban, életmódban, stb. Szokásokban. Tehát mindig az egész élet megszólítható ezáltal.
Sok a visszajáró látogató. Milyen formában jönnek? Van-e pártolókör vagy egyesület, amely segíti a ház munkáját? Illetőleg folyamatosan működő művészeti nevelés segítő szakkör, vagy esetleg irodalmi területen működő szakkör van-e?
Vannak ilyen csoportjaink. A Művészetek Háza baráti köre hivatalos formában egyelőre nem létezik, most alakul, de van egy ilyen baráti kör, úgy szoktam mondani, hogy a kömény maga, akik szinte minden kiállításunkon itt vannak. Ugye az is köztudott, hogy hazai kiállításokra és külföldi kiállításokra rendszeren szervezünk csoportokat, utazásokat. A Velencei Biennáléra minden alkalommal elutazunk szinte az intézmény alapításától kezdve, és mindig minimum egy busznyi közönség összejön. A Veszprémi Vizuális Műhely az megelőzte a Művészetek Házát, hiszen a Művészetek Háza sem előzmény nélkül jött létre természetesen. Ez már 1985 óta működik, melynek az egyik alapítója, ugye én voltam, és a mai napig figyelemmel kísérem ennek a csapatnak a munkáját. Nagyon fontos a hétköznapi vizuális kultúra megismertetése tekintetében, másrészt pedig olyan lehetőséghez jutottunk fiatalokat, akik elszántan ezt a pályát, ezt a hivatást szeretnék gyakorolni, hogy művészeti egyetemekre bejuthassanak. És hát büszkén lehet mondani, hogy ma már olyan olyan munkatársakkal, olyan kollégákkal dolgozunk, akik valamikor innen ebből a műhelyből indultak, és visszatértek, sőt, vannak olyan kortársaink, akik mondjuk azt, hogy már nemzetközi karriert építgetnek. Tehát azt hiszem, hogy ezt nem csak mi tartjuk fontosnak, de ugyanígy van irodalmi kör, pályázati alapon a média művészetet, a fotót és a legkülönbözőbb digitális technikát, új médiumokat kedvelő fiatalok számára is lehetőség a rendszeres tájékozódásra, képzésre, és ezeknek nagy része a pályázati támogatásnak köszönhetően ingyenesen hozzáférhető a fiatalok számára, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Milyen formán lehet ebben részesülni? Iskolán keresztül, vagy egyéni jelentkezéssel?
Ezek a Európai Uniós Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében futó pályázatok például, ugye ez iskolákkal kötött együttműködés alapján jönnek létre, de ott a hallgatók, a tanulók önkéntesen vehetnek részt, tehát nem maga az iskola választja ki, hanem jelentkeznek a hallgatók. Ennek csak bizonyos létszám lehetőségek és eszköz lehetőségek szabnak határt, de erre építve mi magunk is csinálunk ilyen foglalkozásokat a saját lehetőségeinkből, a saját forrásainkból.
Ha már a forrásoknál tartunk, a művelődési ház gazdasági életét milyen alapra tudja helyezni?
A bázis ugye az a költségvetés, az önkormányzati támogatás, hiszen elmondtam, önkormányzati intézményként működik a Művészetek Háza. Ezt kiegészítik a saját bevételünk, a saját lehetőségeink, a szponzorációs és mecénás támogatások, amelyek magánszemélyektől és különböző vállalkozásoktól folynak behozzánk. Mindig abból főzünk, ami van, és azt kihasználjuk azokat a lehetőségeket, és hát nagyon jelentős ugye a pályázati támogatás. Tehát minden pályázaton részt veszünk, amely az intézmény profiljába vág és érinti, hiszen ezt a sokrétű tevékenységet ilyen változatosságban nem tudnánk megvalósítani, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az önkormányzat költségvetése az véges, és nagyon sokféle területet kell finanszírozni egy város életében, és ezek közül a kultúra mondjuk egy szelet, és ezt ugye régóta büszkén mondjuk nem csak a hivatal felé udvarolva, hogy Veszprém jelentős összegeket küld százalékos arányban a költségvetéséből a kultúrára.
Veszprémnek több kulturális intézménye van, itt van például a Lackó Dezső Múzeum sokszínű kiállításaival, vagy az Érseki Palota, ahol éppen most nyílt egy nagyon izgalmas kiállítás. Mennyire vannak közös projektek, vagy együttműködésen alapuló programok?
Ugye új helyzet Magyarországon a közigazgatási rendszer átalakításával, ugye az intézményrendszer megint átalakulóban van. A legtöbb megyeszékhelyen például a múzeum az megyei fenntartású volt, de ugyanúgy a könyvtár vagy a színház. Most Veszprémben az utóbbi két évben történt meg az, hogy 2012. januárjától a Petőfi Színház is városi fenntartásba került, és 2013. január 1-től a Lackó Dezső Múzeum és az Eötvös Károly megyei könyvtár is városi fenntartásba került, ugye megyei feladatok ellátásával. Ez még inkább, hogy mondjam, befolyásolja a város kulturális költségvetését, működési helyzetét, működési gondjait. Mivel ez az új helyzet ugye most állt elő, természetesen van együttműködés az intézmények között, eddig formális volt, most már egyre inkább az a célunk és az a szándékunk, hogy ezt az együttműködést szorosabbá tegyük, és közös erőfeszítéssel oldjunk meg olyan dolgokat, amely esetleg, hogyha mindenki egyénileg próbálkozik, akkor szétforgácsolódnak az erők, az energiák és a finanszírozási lehetőségek. Említette ugye az Érseki Palotát, a Gizella Királyné Múzeumot és lehet és a Szaléziánumot, amelyek ugye egyházi fenntartású intézmények, de velük is kiváló munkakapcsolatunk. Éppen azon gondolkodom, régi tervünk, hogy azt megvalósítani, hogy nem csak közös projekteket, hanem egy olyan közös szuper belépőt, létrehozni, amellyel bármelyik intézmény, bármelyik kiállítását, akár mondjuk egy éven keresztül, ha valaki ezt megvásárolja, megnézheti, mert annyira gazdag a kínálat szerencsére, hogyha valaki idejön egy napra, ezt képtelenség is végignézni.
A tervek kapcsán milyen tervei vannak a közeli jövőre vonatkozólag, vagy a távolabbi, mondjuk 2-3 éves viszonylatban?
A nagyon közeli jövő szeptemberben ugye nyitunk egy új kiállítást a Csikász Galériában, Kopasz Tamás festőművész zenit című kiállítását, ahol az utóbbi 2-3 évben készült munkáit mutatjuk be. Ő szerepelt nálunk már több csoportos kiállításon, de egyéni kiállítása nem volt még Veszprémben, és nagyon izgalmasnak és fontosnak tartjuk a festészetét. Ősszel, novemberben ismét megrendezésre kerül a DARTS, a Digitális Művészeti Fesztivál és Kiállítás, amely szintén egy ilyen nemzetközi kitekintésű program és projekt. Olyan nagyon nagy novum nincs az elkövetkezendő 2-3 évre sem. Szeretnénk folytatni és erősíteni továbbra is azt a városon belüli hazai együttműködést intézményekkel és ezen a területen alkotó személyekkel, személyiségekkel, másrészt pedig a nemzetközi kapcsolatainkat megerősíteni és szorosabbra vonni, és részt venni esetleg olyan nemzetközi projektekben, amelyek ugye 2-3 országot érintenek, mert újabb forrásokat lehet bevonni, és hát eddig is azt kell mondani, hogy kiterjedtek ezek a kapcsolataink. Másrészt, ami ilyen hétköznapi intézményi cél, hogy az intézmény infrastruktúráját szeretnénk tovább erősíteni, hogy az említett média szakköröket még inkább még több fiatal számára hozzáférhetővé tegyük, amelyik tudjuk, hogy ezek ilyen eszközigényes foglalkozások, másrészt, hogy folyamatosan ugye ezt az intézményrendszert folyamatosan gondozni kell, hogy az épületek, a világítási rendszer és minden mindig olyan állapotban legyen, amire a külföldiek is azt mondják, hogy hát ez irigylésre méltó.
Eszembe jutott még egy kérdés, amiről korábban megfeledkeztem. A vasgyűjtemény kialakulásával, létrejöttével kapcsolatban Barcsai Jenő fontos szerepet töltött be, mint tanácsadó. Hasonló szerepe a veszprémi művészeknek a gyűjtemény alakításában, a Művészetek Házának a programjában. Van-e és milyen formában?
A Művészetek Háza egyik alapfeladata az, hogy szervezze a veszprémi művészeti életet, képzőművészeti, vizuális művészeti, irodalmi életet, így természetesen a Veszprémben élő, illetve hát a látható közelben élő művészekkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, igyekszünk jó kapcsolatot ápolni. Köztudott, hogy a Balatonfelvidék, ami Veszprém vonzás körzetének tekinthető, mondjuk azt, hogy egészen Badacsonyig, nagyon sok művésznek az állandó otthona vagy nyári rezidenciája, tehát mondjuk azt, hogy a magyar képzőművészet színeje vagy hosszabb, rövidebb időre itt minden évben megfordul és előfordul, és velük nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ők szellemi támogatóink közé tartoznak, és hát másrészt pedig igyekszünk a Veszprémben élő művészek munkáit csoportos kiállításon vagy egyéni kiállítás formájában bemutatni, amikor születnek újabb és újabb eredmények. Másrészt minden lehetőséget kihasználva külföldre is eljuttatni az ő munkáikat.
A beszélgetés után a Veszprém Feszten elhangzott zenéből fognak részletet hallgatni, majd következik a Kaleidoszkóp. Toss it, let it.
Selector, rewind. When the crowd say ball, selector, rewind. When the crowd say ball, 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 rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. When the crowd say ball, selector. Rewind. This goes out to all the DJs.
Hey, buckle. From the front to the back, that's where I was at. You know, the apple died to do it like that. We crate dated all over your DJ, it's all up to you.
Következzék hát a kaleidoszkóp. Először fülekre szeretném hívni önöket a Városi Honismereti Múzeumba, ahol Fertő Dezső roma fafaragónak a kiállítása látható, 1921 és 96 között élt, és a roma kultúra dokumentálására specializálódott Rimaszombati Múzeumnak a gyűjteményéből az 1980 és 1998 között készült fafaragványokat állították ki, amelyeknél a romák hagyományos és jelenkori életébe lehet betekinteni, illetőleg a kereszténységben gyökerező vallásos motivumok is megtalálhatók a kiállított fafaragványok között. Fertő Dezső egyébként gömöri fafaragó volt. Felvidékkel kapcsolatban a Budapesti Történeti Múzeumban is érdemes ellátogatni, ahol Pozsony, Bratislava a 19-20. Századi művészetben címmel nyílt kiállítás, amely a Múzeum Mesta Bratislavi gyűjteményéből való válogatással jött létre, és a 19. század első felétől kezdve egészen a 20. század 60-as éveiig mutatja be azokat a képeket, amelyek Pozsonyról készültek, történelmi belvárosát, illetőleg utcáit, nevezetes épületeit lehet látni, olyan művészeknek az alkotásain, akik vagy huzamosabb ideig Pozsonyban éltek, vagy hogyha átmenetileg tartózkodtak Pozsonyban, akkor viszont kiemelten kötődtek a városhoz. A művészek között szerepel például Mak Lajos, Stern Ármin, Schubert Gyula, Schurman Miksa, Lerchner Gusztáv, József Szatin, Cechmeister Titus, Husvéd Béla, Bárkány Jenő, František Florianz és mások. A korabeli iparművészeti tárgyakkal gazdagítva a tárgyi kultúrába is be lehet tekinteni. Győrben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum apátúrházában másfajta kiállítás nyílt, győri kötődésű gyűjtők szódásüveg kiállítása. Hámori Sándor szódásüveggyűjtő kezdeményezésére jött létre ez a kiállítás, a Győri Legendák napja alkalmából nyílt, és a győri bornapok, bor, borlovag és gasztronómiai fesztivál alkalmával fog zárni a kiállítás. A szódásüvegeken kívül a szikvízgyártásnak az eszközei is megtalálhatók itt, már csak azért is, mert a szóda nagyon fontos a fröccshöz, már pedig Győr a fröccs városa. Vácon a Tragor Ignác Múzeumban 100 év kincsei címmel nyílt kiállítás, az 1912. október 6-án nyílt Váci püspöki könyvtárbeli kiállítás alkalmából, ez a Váci Múzeumi Egyesület első állandó kiállítása volt, és a kiállítási katalógust pedig Tragor Ignác készítette, a Váci Múzeum gyűjteményeinek leíró Lajstroma címmel. Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban Mátyás királlyal a hadakútján, Kolozsvártól Bécsig címmel nyílt kiállítás, amelyik Mátyás születésének 570. évfordulójára nyílt, és Mátyás király életét dolgozza föl, meg a Hunyadi családot, különösen nagy hangsúlyt fektetve a mai Békés megye történetével fennálló kapcsolataikra. Ugyanakkor a 15. század mindennapjaiba is betekintést lehet nyerni az előkelő réteg fényűző életébe, edények, poharak, gyertyatartók és más eszközöknek a reprodukciójának a segítségével, és a harcokba is, hiszen fegyvermásolatokat, kardokat, páncélokat próbálhatnak föl magukra a látogatók. Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban a Fényképezés művészete címmel Tóth István fotóművész jubileumi kiállítása látható, aki július 26-án 90 éves születésnapja alkalmából 160 alkotását ajándékozta a múzeumnak, és ezekből közel 70 alkotást most ki is állítottak, három nagy ciklusba rendezve, Pillanatok, Kortársak és Gyermekkorom címmel. Tóth Istvánról érdemes megjegyezni, hogy 300-nál több nemzetközi díjat kapott, több mint 2200 nemzetközi kiállításon, 52 országban mutatták be fényképeit. Jól lehet, ő maga 1946-ban kezdett el fényképezni, előtte kezdetben vaskereskedésben dolgozott. Munkahelye pedig a Kecskeméti Zöldségtermesztő Kutatóintézet, ahol több mint 50 évig fotózott. Ugyanakkor Cegléden élt, és így született meg némely fotográfus fejében az az elképzelés, hogy Magyarország fővárosa Cegléd. Tiszafüreden a Kispál Múzeumra hívnám föl a figyelmet, ahol Fonott Vesszőkosarak címmel két vesszőkosarat lehet megtekinteni, amelyek kaskötéssel készültek, termény- és gyümölcstároló, illetőleg szállító kosarak voltak. Ezeket házilag készítették, készítési technikájuk apáról fiúra szállt, és hántolatlan vadfűzvesszővel készültek, ezért nevezték őket zöld vesszőnek, de azt azért hozzá kell tenni, hogy száradás után sötétbarnás, vöröses árnyalatúak lettek. Két edény közül az egyik egy félgömb alakú kávás kosár, a másik pedig fenekes, ovális alakú szeget kosár. A készítési technikájukat is meg lehet ismerni a kiállításon. Jászberényben, a Hamza gyűjteményben vendégkiállítás van, Csonkatárlat címmel, párciumi művészek Jászberényben. Három párciumi, tehát erdélyi alkotónak a műveit lehet itt megtekinteni, a Csángó Fesztivál alkalmából nyílt a tárlat, Pap Szabolcs reklámgrafikus tánc sorozatával jelentkezett itt, Bakosi Imre Tibor pedig Arany János Emlékmúzeumnak helytadó híres csonkatornyot mintázta meg az egyik festményén. Egyébként fotózik is és rajzol is, Miklós János pedig grafikus és ugyancsak festő. Pákozdon a Katonai Emlékparkra is szeretném fölhívni a figyelmet, ugyanis Leonardo harci gépei címmel nyílt itt kiállítás, a római Musea Bella Italia hadtörténeti gyűjteményből olyan alkotásai érkeztek ide Leonardónak, mint a hadmérnöki tevékenységét bizonyító harckocsi modell, az ejtőernyő és siklórepülőse, vagy a sorozatvető makettje. Nyírbátorban a Nyírbátor Annó címmel olyan kiállítás nyílt, amely a városnak a másodszori várossá válásának 40. évfordulóját ünnepli, és ezúttal Nyírbátor történetét, műemlékeit elevenítik föl a régi épületekkel, az utcáknak a hangulatával, a 47. Nyírbátori Zenei Fesztivál alkalmából. Komáromban a Klapka György Múzeumban pedig vándorkiállítás érkezett, Rómaiak a Dunakanyarban. Itt Pannoniának a történetét mutatják be, annak is leginkább a Dunakanyarbeli szegmensét, ahol mintegy fél tucatnyi katonai tábor, erőd és számos őrtorony ismert. Érdemes megemlíteni Szentendrét, Ulcízia Kastrát, Esztergomot, korabeli nevén Szolvát, amik városias települések voltak, de például falusias települések között Visegrád vagy Dunapoktány emelkedik ki, és a villagazdaságokról sem szabad megfeledkezni. Régészeti emlékeket mutatnak be itt elsősorban, de olyan témákra is sort kerítenek, amik a hétköznapokra vonatkoznak, nem csak a katonai életre, evés, ivás, írás, testápolás, mezőgazdasági munkák, vagy éppen ipari tevékenység, mint a szövésvonás például. A tájékozódást rekonstrukciók és részletes leírások, rajzok, fotók segítik. Budapesten a Hagyományok Házában, az Agyag vonzásában Szűcs Imre fazekas család kiállítása címmel egy fazekas családnak alkotásai láthatók. Szűcs Imréről érdemes megjegyezni, hogy ő Karcagon tanult, 1965-ben szerezte meg a fazekas szakmunkás vizsgát, és utána a kántor műhelyben dolgozott évekig. Majd amikor önállósította magát, akkor a tiszafüredi és mezőcsáti edényeknek a készítésével foglalkozott a továbbiakban is, de a tiszafüredi motivumkincset, illetőleg formavilágot megtartva továbbfejlesztette őket, és egyéni alkotásai is születtek. A hári kancsó például, ahol a vörös alapon sújtásokkal díszített huszárformát formázta meg, kiöntött pedig sapkarózsa alakban készítette el.
A legújabb újítása pedig az idei fazekasvásárban a tyúk figuráinak az újfajta színezése. 2011-ben pedig körmendi pályázaton négyszögletes étkészletével nyert első díjat. Végül Székesfehérvárra, a Városi Képtár kiállítására invitálom Önöket, ez a városban járva tekinthető meg, Emlékmentés 2.0 a címe, Székesfehérvár fejlődése az 1930-as években, és valóban 1931-től Szent Imre évétől 1938-39-ig Szent István évéig mutatják be a városnak a történetét, a polgárokat, városvezetőket, jól ismert családokat, ugyanúgy, mint az ünnepi eseményeket vagy az épületeket. Teszik mindezt tablók segítségével. A vásártéren az 1938-as évi kiemelkedő eseményt mutatják be a tablók. Három fontos fotográfusnak a fotográfiai műhelyénél pedig az ő munkásságuk alapján a városnak az életét, végül pedig családtörténetek is vannak. Hat család korabeli házára vagy annak helyén álló épületre akasztották fel a családtörténeteket ábrázoló tablókat. Előzetesként pedig, ha már Székesfehérváron járunk, akkor maradjunk is itt, mert a középkori romkertben az 1938-ban kialakított Székesfehérvári romkert címmel új állandó kiállítás nyílt, tehát ezt is figyelmükbe ajánlom. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.